Ejj, elfelejtettük felvenni a tartalomjegyzéket, úgyhogy most mondhatom fel egyedül. A mai 164. Boriző hangban lesz Magyar Péter közkívánatra, Lázár János, Vitézi Dávid, a dorogi lángos helyzet, angolnák, valamint a podcast történelem talán legelső sörös doboz faragás közvetítése. Mondok egy viccet indításnak.
Mondj egy viccet indításnak.
Mi az, amikor férfiak egymásnak mansplainelnek?
Mansplain? Hogy van írva? Mansplane?
Ja, te nem ismered ezt a szót, hogy mansplain.
Nem. Ja, így nehezen érteném a poént.
A mansplain szó az az, amit a nők szoktak azon kacagni, hogy a férfiak mindent elmagyaráznak nekik, olyan témákat is, amikhez ők jobban értenek. Ezt nevezik mansplainelni progresszív női körökben.
Ez az, amikor nekem például olyan, mindent autós hasonlattal próbálnak elmagyarázni? Hát például nem, van hanem... két fagyi, egy vanília, meg egy puncs, és akkor azt mondják nekem, ez a Trabant, ez még egy Ferrari. Köszönöm, tehát akkor az egyik szar, azt
a manspreading kifejezés az megvan?
Azt tudom, ez a woke terminológia szerint, amikor illetlenül szétvetett lábakkal ül egy férfi, amit nőtől illetlen, de bezzeg a férfi csinálja, és milyen bátor volt egyszer egy női politikus, hogy ilyen nagy terpezben ül Zelenszkij, né? Arról olvastam egyszer, ezt innen tudom az egészet.
A mansplaining az az, amikor a nők felháborodnak azon, hogy mondjuk egy nő ott van egy konferencián, és mit tudom én, a szakértő egy területnek, és egy férfi oda megy hozzá elmagyarázni az ő saját szakterületét, de nyilván ennek vannak kisebb...
De ez csajozásos jelleggel, vagy ilyen kolleginázós, hát, lekezelő jelleggel?
A férfiak szeretnek magyarázni. Na, hogy hívják azt, sajnos nem én találtam ki a viccet, hogy hívják azt, amikor férfiak egymásnak mansplainelnek?
Az a baj, hogy tudod, ekkora előkészítés után ennek óriásit kell szólni, ennek egy atombombának kell lenni. Ez Magyar Péternek kéne elmesélnie.
Hogy hívják, ha férfiak egymásnak mansplainelnek?
Egy konferencián?
Hogy hívják, ha férfiak egymásnak mansplainelnek?
Nem tudjuk.
Szabad a gazda, Márton, szabad a gazda.
Podcast.
Ez saját?
Nem sajnos. Nem sajnos.
Hol
nem
sajnos.
Valahol az interneten olvastam, jót kuncogtam, amikor először olvastam.
Hát ez nagyon jó.
Igen, meg van ez az újabb fehér férfi podcast mém is, vagy valami ilyesmi.
Egy nem fehér férfi podcast szégyenítés? Van egy újabb, hogy szégyeljék magukat? Fehér férfi, a különösen 40-50 pluszban ne podcastoljanak egymás között?
Hát ez a 40-es, 50-es férfiak hobbija, nem a podcastolás.
Nem tudom. Nincsenek?
Én az a Fingó versenyt jobban szeretem.
Hát tudod, te se TikTok videókba fejezed ki magad, érted?
Van. TikTok csatornám, kérlek tisztelettel.
Most vettél egyet.
Vásároltam egyet Vietnámból. Egyelőre
hány followerrel vetted meg a TikTok csatornádat?
Egyelőre Varga Juditra vannak rágyógyulva, de szerintem egy megfelelő iránymutatás után engem lájkolnak. Igen. Kevés. Tehát én nem... Kevési erősségem a TikTok videógyártás. De...
Látod, de hát ti youtuberek lenézitek a TikTok-kereket.
De youtuber meg podcast, ebben rohadt jó vagy, nem?
Egy alsó közép mezőnyben.
Azért ezek az igényes youtuberek, tudod, azért ezt a TikTokos izét, kamu, hát ez...
Igen.
Ne hülyeskedj már. Hát ezt mélyen lenézik.
Hát én ezt úgy fejezem ki, hogy a saját YouTube videóimból mennek ilyen egyperces vágatok a TikTokra, tehát én nem gyártok oda tartalmat.
Mert a YouTube-ot is celluloidra forgatod, úgyhogy
hát
megadod a
16 mm-es filmre. Igen. Szóval a 164. Boriző hang hátulütője és egyben rákfenéje, hogy hát senki se akar már beszélni Magyar Péterről.
És mégis muszáj.
De, és mindenki, és, mégis mindenki.
És mégis beszél. Muszáj. És a jelenség ez annyira szörnyű, és annyira feladja a leckét, hogy már ilyen címek vannak, hogy ösztüzet zúdít Magyar Péter Rogán Antalra, de nem fedi felütőkártyáit. És ez, tehát ezek jönnek csőstül, és hát még olyan nagyságok is, mint Potyondi Edina, ő is egy napot késett. Mert hogy tényleg az van, hogy ráadásul egy olyan podcast, mint mi, akinek több napos az átfutása, még az előfizetők is legalább két napot kell, hogy várjanak, lehet, hogy invalid lesz az egész, amit mondunk róla, mert közben kiderülnek róla még hajmeresztőbb dolgok, bár én azt mondom, én tartom, amit legelőször mondtam róla, hogy szerintem nagyon jól beszél a csávó, tehát ennyire jól beszélő fideszest én nem tudom Mikor volt utoljára ennyire jó? Ellenséges környezetben, nézd meg a Gulyás Mártonnál bármikor, az neki egy ellenséges környezet.
Nem tudom, én ezt egyáltalán nem érzem.
Nagyon jó, szerintem nagyon jó beszél, hogy nem ideges, hogy a testbeszéd tökéletes, a manikűriért komolyan mondom, éveket adnék az életemből.
De minden karizma nélküli.
Az a kis, kicsit olyan visszafogott, én olyan Bajnai Gordonos karizmának érzem ezt, tehát egyfelől ezt tartom.
Annál több a karizma.
Annál kicsit több.
És ezzel nem a két politikus felett szeretnék értekíteni, mondani, azért Bajnai Gordonnál karizmatikusabbnak érzem.
Annál egy Péter, kicsit karizmatikusabb.
De mondjuk ezt nyilván a Bajnai Gordonból az a fajta ripacság, ami kell ehhez. Szerintem mielőtt belemennénk a Magyar Péter elemzésébe, szerintem mindenképpen azért azt be kell látnunk, hogy a múltkor azért a legutóbbi adásban egy fontos dologban tévedtünk. Ugye a Péter is arról beszélt, hogy itt azért nincsen olyan nagy lelkesedés, meg hol vannak azok a nagy Facebook csoportok, amiket látnánk, ha itt valóban...
Tényleg, nem valóban találtuk tömegen, el.
És ezzel most nem akarom a Péterre hárítani a hülyeséget, mert én is azt gondoltam, hogy ezen a múlt heti március 25-i tüntetésen...
Szinte mindannyian.
Én azt gondoltam, hogy néhány százal lesz. Teljesen hülyék voltunk hozzá, több tízezren voltak. Azóta már azt is látjuk, hogy olyan lelkesedés van az csávó körül, és olyan fanatikus, ráadásul ez a rajongóinak a lelkesedése, ami a magyar politikában csak az Orbán és a Gyurcsány körül van. Tehát, ha nézed a kommenteket, és persze nem szabad kommentekből nagy következtetéseket levonni, de azért abból a 35-40 ezer emberből, vagy mennyi volt ott múlt héten, azért abból már
én
le
az 50-et is szívesen és megadom, mert nem az a
olyan stílusban nyilvánulnak meg az ő rajongói, olyan szenvedéllyel írnak leveleket a 444-nek, ha nekik nem tetszik valami, olyan lendülettel mennek neki a Dezső Andrásnak, ami igenis azt bizonyítja, hogy mi ezt rosszul láttuk, és van egyfajta svung mögötte.
De én szerintem, tehát magát, azért, mert magából a figurából indultunk ki, és azt szerintem továbbra is az, aminek elsőre látszott, igen. Tehát, hogy én továbbra sem látok ebben az emberben semmiféle olyan jelet a beszédeiben, a gesztusaiban, ami akár csak fölidézné annak a egyrészt indokolná ezt a fajta lelkesedést, másrészt fölidézni akár annak a reményét, hogy ő majd képes lesz egy olyan politikussá válni valahol, aki azért mégis csak valamilyen szinten tud egy tényező lenni. Nem, hogy Orbán kivívó, amihez szerintem nagyon sok minden kéne. Tehát, hogy én szerintem ő továbbra is egy nagyon jó pillanatban, számára nagyon jó pillanatban előkerült figura, de az ő mostani helyzete, ez a nagy érdeklődés, ez a fajta fanatizmus, stb. Ez nem az ő teljesítménye. Ez egyszerűen, ez a dolog, ez sokkal többet mond el inkább az ellenzéki szavazók lelkiállapotáról, egy társadalom lélektani státuszról, egy elkeseredettségről, mint bármi másról. Szóval, hogy én egyáltalán nem látom. Tehát szerintem ez a faszi, ez egy mém. Tehát ő egy mém, akire egy év múlva nem fogunk emlékezni. Tehát, vagy majd Herceg már
kirjen év. Írjuk fel, írja be mindenki
Péter,
a Google kalendárba.
Még utólag szólhatsz, ha ezt akarod, hogy kivágjam, hogy ne az legyen, hogy 5 év múlva majd Magyar Péter
miniszterelnök. Én ebbe beleállok, hogy én nem látok ebbe a fasziba semmi olyan képességet. Tehát, sőt, az lenni, mellé állítom Gyurcsány Ferencet, Fekete Győr Andrást, vagy akár Kovács Gergőt, mindegyiket inkább látom politikusként potens figurának, mint ezt az embert. És elképesztő tényleg az, amit mondasz, elképesztő az, hogy ez a közönség arra, hogy hogyan tud rezonálni egy olyan típusú figurára, aki az égvilágon semmit nem mond. Gyakorlatilag azokat a közhelyeket ismétli nem túl fantáziadús módon, amik egyébként az ellenzéki szavazói közösségben élnek, és ezek közül a közhelyek közül is, hát hogy mondjam, a legáltalánosabbakat és a legbutábbakat. Én ezen túl nem látok semmit ebbe a figurába. Én, hogyha most fogadni kellene arra, hogy egy év múlva ő egy létező politikus lesz-e a magyar közéletben, akkor én egyértelműen a nemre fogadok.
De szerintem nem az ellenzéki rajongókról vagy szavazókról árul elő bármit, hanem a fideszesekről, tehát az hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy Tarlós István kapott itt egy 44%-ot, tehát nagyon sok Budapesten, az egy dolog, hogy Karácsony Gergely megnyerte itt a főpolgármesteri választást, de az nem azt jelenti, hogy itt 100% ellenzéki szavazó, és ismeretségi körben nagyon soktól hallottuk, hogy az volt az érdekes a tüntetés, hogy egyetlen ismerőssel se találkoztak. Tehát valószínű a fideszesek mentek ki inkább oda az Andrássy útra, és, de ebből én azt a következtetést vonnám le, mint csinált a politológus, hogy igazából itt az a tanulság ebben, hogy az Orbán rendszert kurvára unják már a fideszesek is. Tehát annyira tehát a Kádár rendszer ehhez képest...
Ezt a Bedévekkel megvitatod, mert ő az ellenkezőjét írta meg.
Teljes mértékben tévedsz. Nyilván azt én elhiszem, hogy ez egy új generációja volt a tüntetőknek, mint ahogy amikor a Momentum felbukkant, akkor is a... mindenki azt mondta, hogy na hát, egy új generáció van
nem,
az utcán.
Nem, ezek nem fiatalabbak voltak ott. Tehát nem a kor összetétel volt más.
És attól, hogy valaki, mit tudom én, nem egyetemista, nem 36 éves, abban nem következik az, hogy fideszes volt. Én, mint azt a Péter felhívta rá a figyelmedet, én ezt egy nagyon jó cikkben megírtam, ez a kiábrándult fideszes, majd akkor hiszem el, ha arra valami számokat bizonyítják, és ez eddig még soha nem bizonyítódott be, hogy ilyen emberek tömegekben léteznének. Egyébként... ha 30 ezer ember, az bár fantasztikusan nagy tömeg, azért az nem egy rendszerváltó tömeg.
Olvastam kiváló cikkedet, de az, amit én mondtam, az nem áll ellentétben a te következtetéseddel. Tehát nem azt mondom, hogy ők egy...
Azt mondtad, hogy fideszesek voltak a...
Igen, azt mondtam, de hogy ők változatlanul valami fideszszerűt szeretnének, tehát ahogy te konkrétan ott írtad, hogy... az emberek, akik inkább nacionalista autokráciát szeretnének, mint liberális demokráciát, hogy tehát ezek azok, csak már nagyon unják az Orbánizmust, a Tónikat és Barbarákat.
Nem tudom, hogy azok az emberek, akik...
Azok, akik nacionalista autokráciát akarnak, azok nem unhatják az Orbánizmust egy pillanatig sem.
Tehát hát de azt írta.
Nem azt írta. Azt írta, hogy nincsenek ilyenek.
Nagyon jó, ez a legjobb irányabb a podcast. De beszélgessetek meg arról, hogy írtam.
Mit írta Bede?
Kimegyek pisilni.
Tessék.
Azért az meg tényleg, azzal nem is tudok mit kezdeni, hogy tényleg milyen alapon bíznak úgynevezett ellenzéki típusú szavazók, vagy nem orbánisták egy olyan figurába, aki néhány hete még az teljesen normálisnak tartotta, hogy ő mondjuk iszonyatos fizetésekért különböző állami szervezetek élén van, meg felügyelőbizottság, meg ki tudja mikbe, azon az alapon, hogy ő az igazságügyminiszternek a férje. Tehát tényleg, mi más alapon lenne?
Hát hiszen Kocsis tehát... Máté is megmondta, hogy...
Igen. Szóval,
hát sőt, amikor már onnan eljött...
Minden ilyen elem az csak azt mutatja, hogy azért ez sajnos egy ilyen pszichózis, és ezeknek a pszichózisoknak általában nem, tehát az ilyen típusú pszichózisok nem szoktak azért olyan nagyon pozitív végkifejletezve.
Én miközben idefelé bicikliztem, Exxon trikóban karikáztam át már a Lánchídon, szuperül éreztem magam, és végig gondoltam ezt az egész kérdést. És négy kérdést teszek fel neked a Magyar Péterrel kapcsolatban, és a kedves hallgatók meg is, és hát ha ezen keresztül megvilágítok.
Egyébként Magyar Péter az én szememben pont azért olyan jó termék, mert Lázár Jánosnak van egy olyan klasszikus rókaképe, tehát egy ilyen klasszikus sunyi rókaképe, lehet, hogy életkora igen, miatt is, igen. Hogy ahogy szokták mondani, hogy egy ember arcáért 40 éves kor fölött már az arcodért te vagy a felelős, tehát hogy is mondjam, hogy a belső kiütközik a külsőben, és Magyar Péteren ez még nem következett be. Tehát Lázár Jánoshoz képest, nem látod azt a kabzsi csillogást például a szemében, én legalábbis még nem látom. De mi van Lázár Jánosra, Péter?
Hát ezt a spáros nyilatkozat, valami portfólió konferencia, vagy nagyon, hol volt most meredek, ez a spáros
igen.
Nyilatkozat?
Hát,
ez
hogy megbüntetjük a spárt, igen.
Hát meg maga ez a, hogy hívják, tudod, hogy maga ez a stílus, hogy a spár osztrák, vagy hogy volt ez? Most nem készültem sem a háttérsztoriból jól, Tehát, hogy az osztrák spárnak a valami vezetője azt mondta, hogy Svájcba fogják menekülni, vagy Svájcba akarják menekülni.
Vagy már meg is csinálták hogy, valami vagyonkezelő jogokat.
Mert hogy... itt valaki, az a teljesen valószínűtlen dolog történt, amit Lázár János hazugságnak minősített természetesen, hogy hát valaki Orbán megkereste család. Őket, hogy az Orbán családból valaki szívesen betársulna ugyan. Ez teljesen elképzelhetetlen ilyesmi Magyarországon, én nem is tudom.
A minőség garanciája, hiszen Sóher Norbihoz betársult, ugye felügyelőbizottsági tag lett Orbán Áron, valamelyik Orbán testvér, ugye a update, és tessék.
Csődbe is ment.
Hát azt nem mondom, hogy összefüggés van a kettő között, de...
Szakember a szakember. Na most ezzel kapcsolatban ugye hát Lázár János egy ilyen nagy tirádát, ami ugye benne meg is jelent ma a 444-en is, majd belinkeljük, eresztett meg, és hát ugye fantasztikusan kombinálta ezt az igazi orbánista, nacionalista izét a tolvajlás magyarázásával. Szóval ez egészen elképesztő penetráns dolog volt. Hát ugye, hogy mondta, hogy hát a Spár tisztelje a magyar embereket, és majd meg fogjuk tanítani, hogy izében azzal kéne tisztelni a magyar embereket, ugye, hogy hagyja ellopni magát. Ugye nyilvánvalóan ez a dolognak a lényege. Szóval, hogy tényleg nálam azért most már átlépte ezzel a vörös fonalat.
Átlépte a Rubikont, Lázár János?
Átlépte a Rubikot.
Nincs visszaút.
És átszakította a vörös fonalat, Lázár János.
Hát ösztüzet zúdít a Spárra, de nem fedi fel ütőkártyáit.
Nagy munkabírású politikus volt tényleg, és ez a rókaképével is, hogy ízével.
Rókaképed a cára.
Úgyhogy ezen kiadtam a kilövési engedélyt a Selyem Zsinóra. De azóta...
Hoppá, Új Péter ledobta az atombombát!
Igen, egyébként azt a lakmusznak ki akartam adni, hogy nézzük már meg, hogy Magyar Péter betartja az atomsorompó egyezményt. Tehát, hogy egyáltalán lehet-e neki atombombája? Erről egy fact-checket. Hogyha Izraelnek lehet, akkor neki is lehet. De az volt a jó, hogy még egyébként folytatta, és ugye az is csodálatos része ennek, amikor ugye a beruházásokról beszél, hogy az is fantasztikus, hogy amikor ide, hogy azt mondja, hogy majd, hogy 2025-26-ra a kormány erős gazdasági fellendül növekedést akar, és majd akkor lesznek beruházások, és mert tényleg majd ez úgy megy, hogy a kormány akar, akkor miért nem most akar, baszd meg a kormány erős gazdasági fellendülést, nem? Hát tényleg, ez az egész penetráns blabla, ami érzed a bőrödön, ez a csontig hatoló hazudozás. Egész elképesztő, egész elképesztő. Várj, még volt a nagyon nagy mondata a izébe. Hát, ezt az egész párlopást még azzal fejezte be, hogy ennek az ország nem az a baja, hogy Mészáros Lőnyceg meg Szilászlók vannak, hanem az, hogy kevés.
De ez már nem is üti ilyen először, ez már többen.
De várjál, de hát bazd meg. Hát nem, ennek az ország igen, az a baja, hogy Mészáros Lőnyceg és Szilászlók vannak, és nem kevés van belülük, hanem kibaszott sok, mert ezek az emberek, ezek nem vállalkozók, ezek nem dolgoztak meg ezért a pénzért, ezek a mi pénzünket lopták el, bazd meg. Ez az van oda irányítva hozzájuk. Ezek nem értenek ahhoz, amit csinálnak, bazd meg. Hát az a legszebb. Ezek az ország az a baja, hogy Bolyár Gáborok nincsenek, meg Pavel Katiborok nincsenek, érted? Akik kitalálnak valamit, végig tudják csinálni, és a világpiacon eladják. Ezek nincsenek egyáltalán szinte. Bazd meg, Szilászlóban annyit csinálnak, amennyit akarnak. Az semmi. Hát bazd meg, hol bemegyek a közértbe, azt ellopok egy marék zizit, érted? De ugyanott vagyok, mint Mészáros Lőrinc. Semmivel többet nem tud Mészáros Lőrinc.
Nem éri meg ennyire felhúzni magadat Lázár Jánoson.
Lázár Jánoson, hanem ezen az egész izni, hogy mindenre rákenik ezt a nacionalista fost, érted?
Hát hogy mit kenjen rá? Te mivel budumálnád ki? Csak ezzel lehet.
Bármivel súnyogja, hát ízében nem kell kidumálni már semmit neki.
A súnyogás hát az védekezés. Kérdezd meg a Rogán Akadémián, hogyan kell védekezni, nincs olyan, hogy védekezés.
Itt is elmondanám azt az elméletemet, és egyébként a Lázárnak az elképesztő agresszivitása, ami egyébként engem Dimitri Medvegyev agresszivitására emlékeztet.
Igen, aki a soft csávó volt, és igen, aztán így áttették igen, a másik
bár oldalra. Azért a román egy életforma
igen,
a héten, nyilván mindenki
amikor a bal szélsőből áttesztek közé.
Azért
azért Lázár Jánosnál nehéz nem észrevenni, hogy ő azért kiabál olyan ilyen hangosan,
persze,
meghallják, és ahogy a 444 szerklistáján már megpendítettem, engem ő már a lecsúszott José Mourinho-ra emlékeztet, aki már, tehát nagy csapatnál már neki nem lesz izé.
Szegény
már nem
Mourinho-ra engedik. Ilyet is.
Tehát, hogy a...
Nem ez már nem a Real Madridban,
vagy a Chelsea-ben edző Mourinho, ez a Rómában edző Mourinho.
Nem is a Manchester United-ben, igen.
Elvesztette a meccset a Rogán Antallal szembe. Egyébként a viselkedés, tehát a viselkedésükben, meg a, tehát ez a fajta pojácaság, ami mindkettejükben megvan, az is hasonló. Én felhívnám a hallgatók figyelmét José Mourinho és Lázár János közötti hasonlóságokra is. Ugye a Mourinho-nak még egy nagy dobása lehet, valószínűleg, ha megkapja a portugál válogatottat. Meglátjuk, hogy Lázár János esetében lesz-e még az egy dobás az életében.
Mi lenne a Lázár János portugál válogatottja?
Figyelj, szerintem még lesz neki lehetősége valamire, hiszen ha nem követel valami súlyos ballépést, ugye látjuk ugye az Orbán HR-je, az, hogy cserélgetni az embereket.
Csak te osztod az analógiát, tehát egy portugál válogatott. Na, ott azért van egy keret. Tehát az egy csodálatos dolog bárkinek megkapni egy portugál válogatottat. És nekem a portugál válogatottnak se lenne rossz, egy kompetens edző, azon a szinten azért nagyon kompetens, még egy Mourinho, de akkor most egy ilyet ajánlja Lázár Jánosnak. Tehát az egy nagy lehetőség, óriány, tehát az egy világválogatott egy portugál.
Nagyon jó kérdés, végig gondolom, hogy mi lenne. Na jó, de azért a szövetségi kapitány az nem a klub edző.
Persze, abszolút. Abszolút, de
a szövetségi kapitány
lehetne egy ilyen listát csinálni, hogy azok a válogatottak, akik kurva sikereket értek el, és egy teljesen inkompetens barom volt a szövetségi kapitány. Vagy ilyen hány volt?
Hát nem olyan sok, biztos volt.
Azért csak
szóval,
lehet.
Hogy én ezt végig gondolom a következő műsorban.
Örülök, hogy az edzőtáborban megmondtuk, hogy nem akarunk Magyar Péterről beszélgetni, mert most már csak Vitézi Dávidról kell nem beszélgetni, és megvan a műsoridő. Kitöltöttük, nem kell elsütnöm azt,
hál'
amit Istennek, a mai műsorra terveztem.
Vitézi Dávidról semmiféle gondolatom nincs.
Hát Márton, nem írtál róla négy kérdést?
Nem, a Vitézi Dávidról, vagy van valamit.
De mi a meglátásod Vitézi Dávida kapcsolatban, amit szerinted vitatni kellene? Mondd a hülyeséget.
A Vitézi Dávid fideszes. A Vitézi Dávidot Tóni és Barbara tolják. És a Ungár Péter, tehát gyakorlatilag a család. Közvetlen és közvetett hozzátartozói.
Nem tudom, tehát szerintem a Vitézi egy elég önálló figura, gondolkodás, és ennek sok tanújelét adta korábban, mint különböző egyébként, ugye a Tarlós révén, meg hát tulajdonképpen az Orbánizmus részeként vállalt funkciókban is, amikből rendre ugye kikerült emiatt, hogy túlzottan is önjáró volt. Másrészt pedig tudjuk, hogy családilag is, meg minden szinten ő nagyon közel áll a hatalom legcentrumabb centrumához. Bár ugye ebből a családból is, a Vitéziék közül voltak, akik ugye...
Voltak rendes emberek is.
Hát nem ezt akartam mondani, hanem azt, hogy akik nagyon közel álltak mindig ehhez a hatalmi elitnek a legsűrűbb magjához, de az utóbbi időben valamilyen okból szembefordultak, illetve kiestek a pixisből. Nem tudom, hogy mi az ő pontos státusza egyébként. Személyesen.
Én a Vitézi Dávid indulásával kapcsolatban, mert hajlamos vagyok mindenben a jót meglátni, főleg ha magyar politikáról van szó. Én pozitívumként élem meg azért, mert ezek után nagyon remélem, hogy tényleg nem lesz élő ember ebben az országban, aki az LMP-t ellenzéki pártként fogja kezelni. Tehát akik ugye 19-ben is beálltak a Puzsér mögé, ugye, amikor ott azért ott még nem volt egyértelmű, hogy nyer a Karácsony, nagyon nem, tehát nagyon nyomulhatott volna azon, és valahogy most is eszükbe jutott egy kicsit bezavarni, és hát most hagyjuk is a párt egyéb munkáját, meg ugye, hogyha arról van szó, hogy a Vitézi hova van bekötve, hogy az Ungár Péter hova is mennyire van bekötve. Én nagyon, nagyon remélem, hogy ez a idei, amennyiben a Vitézi Dávid a
valóban jelölt lesz, és nem az lesz, hogy a végén visszalép, bár most ugye az a...
De ő most nem hivatalos? Most minden borizű hangban az van, hogy az elején azt mondjátok, hogy valaki nem hivatalos, de, én azt hiszem, hogy már de, hivatalos.
De hát most elvileg a hároman lesznek, sőt, hát plusz Brenner Koloman a Jobbikból, és az elfelejtettem a Mi Hazánk jelöljét, valami Grundner, valahogy így hívják az ember.
Siemens, Béla. Szóval,
Szerintem Brenner Koloman a fekete ló. Tehát, hogy ő a súraró pályán, én nagyon bízom benne.
Magyar Péter a fekete hattyú, és Brenner Koloman a fekete ló.
Igen, szóval hogy amennyiben a Vitézi végig tolja ezt, és tényleg elindul megjelent a karácsony az ellen, és ezt az LMP végig úgy érzi, hogy ezt nyomni kell, akkor remélem már tényleg senki nem fogja az LMP-t az ellenzéki pártok közé sorolni.
Rájöttem a héten, hogy ugye régi igény volna, hogy Mészáros Lőrinc vegyen valami globális sajtót, és a Google adná magát, de az nagyon drága.
Hát igen, adná magát.
Szóval az irreális,
bár lássuk. Bár most ment le az ára a Google-nek.
Igen, de még nem eléggé. És most világosodtam meg, hogy mit kéne megvenni Mészáros Lőrincnek, és, na? És az, na? Az udvar boldog lenne, hiszen Rátkai Fülöp is teljesen kétségbe van esve, hogy tudod, hogy hú, hát az IMDb, hát ott a sok libernyák, és meg is néztem egyébként, hogy az IMDb-n 15 ezer értékelés után 1,6-on áll a Now.
Fölment 1,6-ra?
A Now Never 1,4-ről fölment 1,6-ra, igen.
Hát de 1,2-n át sokáig, sőt volt 1,1 is.
Igen, szóval, hogy ezt kéne megvennie. Jó, Mészáros figyel. Lőrincnek?
Ki az IMDb?
Jeff Bezos. Azt nem, tehát Amazon. Nézsz,
Amazon?
Az IMDb, Amazon? Igen.
Hát akkor az sem lesz olcsó.
Jó, de ott és legalább lehet tárgyalni. És akkor
Filip filmjét föl lehet.
Ott öregem, ott óriási siker lesz, hiszen globálisan a magyar film elismertetéséről volna szó. Tehát ez egy nagyon elismert honlap, egy iránytű globálisan.
Nehéz ezt elismernem, Winkler, de ez egy jó ötlet.
Na, ugye? Néha én is ráhibázok.
Van még valami?
Jó. Na, Javier Milei miért zseni?
Nem láttad, hogy nem. Javier Milei hogy hasít? Hát vannak gazdasági... Hát miközben ugye ott van egy olyan helyzetben, hogy ő mint ilyen nagy populista elnök ott megnyerte, de ugye nincs mögötte se kormányzók, ami ugye Argentinában egy fontos a politikai hatalomnak pontos intézményei, se kongresszus, se egyéb, tehát gyakorlatilag párt nincs mögötte, vagy csak kevés képviselője van. Ehhez képest egészen ellavíroz, és vannak a gazdasági intézkedéseinek hatásai, úgy tűnik, hogy megy lefelé az infláció az argentinoknál.
De bevált a gazdasági ígéretei, a rettenetes láncfűrészes dolgai.
De hogy is semmi, egy viszonylag a hagyományos argentin jobboldali politikát csinálja, ami ennél a bolond baloldalinál, ami eddig volt egy fokkal jobb. Ugye bár nincs meg a támogatás, ahogy a Péter mondja, de hát azért ő összefogott már a elnökválasztás második fordulójában is az abból kieső jobboldali jelölttel, a Burrichsal, meg az előző elnökkel, a Mauricio Macrival, aki a Boca Juniors elnöke is volt, mielőtt argentin elnöke lett volna. És ezt gyakorlatilag azt a politikát viszi, mint a Macri, és közben egy kicsivel kevesebb állatságot mond, mint a kampányban. Pápával kibékült, ilyenek vannak.
De hát hogy pont
piacok
olyan...
megnyugodtak.
Olyan, igen, piacok megnyugodtak, pont az idegesek voltak a piacok, nagyon országkockázat megy lefelé, egyelőre, ahhoz képest, hogy ugye...
De nem a láncfűrésztől.
Hát ezek ez a klasszikus, hogy mondjuk ez most neoliberalizmus, hogy milyennek most az aktuális
igen,
neve?
Igen, vannak költségcsökkentések.
Ez ami mindig működött, hát a Pinochetnél is működött, az más kérdés, hogy voltak hátulütői. A Milei-nél is működik, hát ugye az a gond, hogy ezzel a nagyon sok argentin szegény lehet, hogy olyan szinten fog rosszul járni, meg hát ugye nem lehet most gyorsan akartam mondani, hogy 4 év vagy 5 év az elnöki ciklus, de simán lehet, ugye, hogyha a nagyon sok szegény argentin kellően nagy számban úgy látja, hogy ettől neki rosszabb lett, és ez egyébként lehet, hogy jól fogja látni, hogy neki ez rosszabb lesz, hiszen az nem feltétlenül jó az argentin szegényeknek, ami a nemzetközi befektetőknek. Jó, akkor majd a következő választáson meg leváltják a Mileit. Ugye ez a csiki-csuki megy Argentinában 100 éve.
De viszont ugyanaz a helyzet vele, mint ami Melónival is lehet, hogy azért sokkal ügyesebben lavíró, az politizál, tehát miközben megy ez a nagy, ezzel ugye teljesen szembe megy az Orbáni iskolával, hogy miközben mennek ezek a nagy dumák, azért közben megköti a kompromisszumokat szépen a háttérben az általa egyébként hangosan támadott régi politikai elittel dílelget vadul, miközben ugye verbálisan továbbra is nyomja ezt, ami az emberek, és egyelőre a támogatottsága sem esett vissza, mert egyelőre elhiszik ezt a izét, hát hogy,
és
hogy...
Igen, és ugye a másik dolog, ami megnyugtatja a piacokat és a befektetőket, az az, hogy mind a Meloni, mind a Milei a legvonalasabban nyugati külpolitikai érdekek mellett maradt. Hát ugye mindannyian láttuk, a Milei, aki a Zelenszkijt ölelgette, hogy hívják Ján, ő ugye nagyon Izrael párti is.
A Meloni az volt, az egyébként, bocsánat, az a magyar kormánymédő egyik csúcs teljesítménye volt a sok közül, azt mondta, most nem tudom, hogy melyik, de tök mindegy, melyik jött le az, amikor, hogy Zelenszkij argentinái futott, hogy találkozhasson Orbán Viktorral. Volt ez a idé, vagy ugye ott volt a beiktatáson Orbán is, és Zelenszkij is, és ott hát volt köztük valami kommunikáció.
Valami volt, valami igen. Valami
igen, de hogy így lekommentálja ezt, hogy Zelenszkij az, akinek ugye a egyik leglelkesebb támogatója a Milei.
És akkor most egy kis kulinária?
Ajaj.
Legyen elég a politikából?
Ajaj.
Új Péter készült egy angol nemzeti ételkvízzel.
Na, találtam kérlek szépen egy angol nemzeti ételt, amiről soha nem gondoltam, hogy az angol nemzeti étel, és nagyon-nagyon nagy vágy támad bennem, hogy meg kéne kóstolni. Na. Soha életem, és rásul halétel. Mondj egy nemzeti halételt Angliából. Hát
fish and chips. Hát,
fish and chips, de már egy másik.
Jellied eel.
Így van, tudtam, az meg tudta.
A híres Cockney, London, az nem is angol étel, hanem az a London, az East
End. Kelet-London.
Igen, van, tehát a dokmunkásznek, igen. A Jellied eel.
És tudod, hogy hol találtam
meg? Neked is a YouTube pörgette be, gondolom valami.
Nem. Tudod, hogy hol találtam meg?
Nem.
Hát ugye nekem a 60-as évek vége angol popzene, Small Faces gitárosa, ugye Steven Marriott, az volt a neve,
igen. Tudom, igen.
Az ő családjának Ilhouse-a volt.
Small Faces gitár, nem a Ronnie Wood volt az?
Utána, hogy ő kilépett, ugye kilépett a Steve Marriott, aki a dalszerző, frontember, énekes, gitáros volt, kilépett a Small Faces, belépett a Ross Stewart és a Ron Wood, és akkor jöttek a Faces.
Na oké, igen. Na, és akkor mit csinált ő a zselés angolnával?
Hát ők ezt árulták a dokokba.
Inkább ilyen kocsonyás.
Kocsonya, angolnak kocsonya. Ez angolnak kocsonya, gyakorlatilag megfőzik az angolnát, és ugye annyira egy ilyen szerecsendiós ecetes lében főzik meg, és maláta ecettel eszik. Malt vinegar.
Maláta ecet. Erről még nem is hallottam, de jó hangzik. Ugye az a lényeg, hogy oxigén jelenlétében hagyod ott
igen,
azt a maláta.
És félreerjed gyakorlatilag a maláta. Igen.
Basszus, ez nem hangzik rossz. Hol lehet ilyet enni Magyarországon? Hát
van az East End-en még több ilyen hagyományos. Általában a pályjal, tehát hogy az van eel and pie, meg, tehát hogy pie és mesh. Ugye? Tehát
a pite.
De az nem egy hangi. Ilyen pite, és hát nem is egy amerikai.
Ez a húsos.
Egy kalcónére emlékeztető dolog.
Egy kis kalcóna, igen.
Csak ilyen sütőporos tésztából, vagy hogy hívják ezt. Tehát az, amilyen, tudod, tehát nem ez a pizza tészta, hanem az a másik fajta tészta, aminek nem tudom a nevét. De akkor ez Magyarországon ezt esélytelen ilyet fogyasztani?
Valószínűleg, de Angliában
is. Valószínűleg, igen, de lehetne csinálni, csak annyira elfogyott az angolna. Ugye a 80-as években én ugye horgáztam már gyerekkoromban is, és rengeteg angolna volt, például Alcsi-szigeten mi rendszeresen fogtunk meg Alcsi-szigeti holtiszába. Ugye betelepítették ezeket az angolnákat még a szociban. A
Balatonban is volt.
Balaton. Hát ott a nagy angolna pusztulás, hát gyakorlatilag kipusztult minden. Hát azt ugye telepíteni kell, mert felúszni nem tudnak már. Meg ezek zárt vizek, tehát a holtiszai zárt víz volt, oda telepíteni kellett az angolnákat.
Az angolnak ragadozó.
Így van. Hát ez volt a nagy baja, hogy nagyon nagy táplálék konkurense az őshonos ragadozóknak, és ráadásul rikra zabáló, tehát fölveszik mindent.
És nem evett egyikünk se soha ilyen angolnak kocsonyát?
Nem ettem angolnak, bocsánat. Az angolnak kurva népszerű volt, Magyarországon szerették, úgyis lehet bőle pörköltet főzni.
Hát éppen meg füstölt azért, angolna volt, én úgy emlékszem.
Füstölt angolna nem volt népszerű, a németeknél nagyon népszerű volt. A német horgászújságok tele voltak mindig füstölt angolna receptekkel, arra emlékszem. Viszont ugye a magyar mindenből pörköltet szeret főzni, és az angolna az kitűnő pontosan azért, mint az angolna kocsonya, hogy ilyen nagyon egyben kollagénes marad a hús, és ilyen jó szaftos lesz. Tehát, hogy lehet belőle nagyon jó pörköltet is főzni, miközben egy ilyen nagyon finom, hát egy ragadozó arról van szó, tehát fehér húsa van, tiszta izom az egész hal, ugye egy ilyen kígyószerű dolog, és tök alkalmas erre a pörköltre. Például, amire egy csomó hal nem, pedig mi aztán mindenből vagy
kiránycsok,
vagy
pörköltet
főzünk. De biztos ettem.
Itt japán például éttermekben szokott lenni a rizsen, ilyen, az elég jó.
Meg a vietnami, én például a koiba ettem a vietnamiba.
Szerintem én füstöltetettem, de már az is ködös emlék. De most megkívántam.
És a füstölt angol
is. Ha esetleg hallgatunk, tudnak küldeni egy kis angolna kocsonyát.
Régen lehetett például a füstölt angolnát kapni ilyen nagy áruházakba is, a füstölt makréla, meg mit tudom én mi mellett, de kikopott. Elég drága is volt egyébként. Most már csak füstölt lazac van, ami szerintem ezerszer szarabb, de vagy nem, a füstölt lazac végül is nem rossz, csak a füstölt lazac egy része azért az elég pocsék, de nem, vannak nagyon jó füstölt lazacok. A lazacsal kapcsolatban ugye az a baj, hogy tényleg ez a Magyarországon, meg pláne ez a paraszt luxus. Tehát, hogy minden étteremben van egy lazac steak, pedig a lazac tökéletesen alkalmatlan szerintem arra, hogy süssék.
Mert bőrén megsütni tök jó. Én nagyon
nem,
jó íz.
Nem, kifejezetten hát rossz ízű hal szerintem. Kifejezetten nem jó az íz a sütésnek.
Jó, ha te mondod, oké. Kifejezetten nem.
Sokkal több jobb ízű hal van. Füstölni nagyon jó a lazacot.
Én az angolnát szerintem egy másik formátumban is, mert akkor még nem volt annyira drága. A 90-es években Spanyolországban lehetett kapni a bébi angolnát.
Ó, hát ott nagy mánia, igen. Meg az üveg angolna.
És az valahogy, nem tudom, hogy miért, ennek mi a magyarázata, de az valami itt, tehát most már ilyen kaviár fölött van árba, tehát ilyen 1000 euró
per kiló. Hát azért, mert kipusztították, tehát hogy a Sargasso-tengerben ívik az angolna, egy viszonylag kis területen, ugye az egyik legrejtélyesebb életformájú hal.
Tudom, kedvenc sztorim, abszolút.
Igen, és ott, mivel hogy a japánok is imádják ezt az üveg angolnát, meg a spanyolok is, ugye a két nagy halevő nemzet a világban, és olyan mértékben halázták le ezeket az ivadék majdnem lárva, vagy a lárvánál egy kicsit már nagyobb angolnákat, azért üvegangol, mert gyakorlatilag átlátszó, és akkor ezeket ilyen salátaszerű dolognak csinálták meg.
Hát hogy gyakorlatilag ha Bermuda háromszögbe jársz ívni, ne csodálkozz, hogy eltűnsz.
Én kb. 30 éve eltem utoljára, és akkor ez volt ilyen barcelonai étlapokon, és akkor kaptál egy ilyen kis ilyen, nem tudom, ilyen műzlistába, vagy nem is tudom mit mondjam, és kb. Ilyen, azok inkább ilyen fehérek voltak, de az is olyan volt, mint amikor a kis halat eszelt ott, hogy szöröstű-böröstű meg lehet enni, mert minden darabját meg lehet enni, és akkor én nem tudom, mennyi volt abban, egy ilyen 80 lehetett, és akkor ez nem volt egy annyira drága dolog, tehát nyilván egy hal étel az mindig sose olcsó, de nem volt kiemelkedően drága, és mostanra ez, tehát tényleg a megfizethetetlen, tehát hogy már szerintem alap éttermekben nincs is étlapon, csak hogyha egy nagyon előre
kirendelőd. Nekem mindig ez jut eszembe ilyen magyar szinten, amikor a még 15-20 évvel ezelőtt bementem egyszer a Lehel téri piacra, és az egyik halasnál télen, ezek a tényleg ekkora mennyhalak, tehát ilyen arasznyi mennyhalak, amiben hát teljesen használhatatlan bármire, tehát senki nem vette meg, ott rohadtak meg a pultba, és több ezer ott volt a pultba, és azt árulták, hogy ezt miért fogta kivag, gyakorlatilag ivadék méretű mennyhal, ami egy édesvízi tőkehalféle, nagyon finom a mája, a megnő nagyra, meg egyébként is gyakorlatilag, de hogy ennek mi a szar érte, akkor még kifogták a Dunából nyilván, meg az Óbudai HTS-nek, akkor még volt a HTS is, meg volt természetes vízi halászat, annak a standjában volt, hogy ennek mi a szar értelme van, hogy tényleg ezeket az ivadékhalakat oda benne. Úgy se veszi meg, ma magyar nem eszik mennyhalat se, csak pontyot karácsonykor, azt hello. De szóval az üvegangolna az így.
Azt már lehet, hogy sose eszünk.
Igen.
Mikor ettél egy jó kaviárt utoljára, haver?
Teljesen eltűnt az angolna Magyarországról. Én nem is tudom, mikor láttam utoljára.
Látod.
Hát régen, de nem is nagyon ambiciálom.
Na, de hát ugye olyan sok lelkes hallgatónk van, akik mindenféle finomságokat szoktak ebbe a műsorba
küldeni. Az a lényeg, védett állatból származó.
Igen, most menjünk, eddig nem olyan drága dolgokat küldtek, de ha valakinek lenne egy
hát azért a liofilizált eper, az nem volt olcsó.
Na jó, de mondjuk valaki megajándékozna minket egy ilyen egy ilyen kartedoros dobozni kaviárral, vagy bébi angolnával, akkor ne fogja vissza magát.
Én is akartam valamit kérdezni, Zolos, azon könyök, de eszembe jutott egyébként a halakhoz kapcsolódik, mert a Duna, de a Duna jutott eszembe, hogy, izé, hogy kéne kimenni a Dunára evezni, vagy kajak, leginkább kajakozni lenne jó, hogy, izé, hogy tud-e valaki normális csónakház, vagy ahol lehet normális izét bérelni.
Hát figyelj, én ilyen tesztet végeztem kajakot, egy 10 évvel ezelőtt. Igen? Irreálisan drága.
De jó kajak. Mi az irreális? Hát
a római lehet bérelni, több csónakházban.
Már nem is tudom, az volt, hogy aztán be kell lépned az egyesületbe, és ja, akkor úgy, óránként, már egy ilyen fájdalmas, nem tudom hány ezer forint, és akkor arra gondoltam, hogy veszek egy kajakot, de a tárolásért is ilyen havi 20 000-et kértek, úgy, hogy azért egy garást bérelsz ott a Marina parton, ahol be tudsz rakni 16 kajakot, tehát ilyen teljes szürreális volt, úgyhogy már átálltam arra, hogy felfújható stand-up például, azzal lecsattogok.
Azt mondom, hogy egy killboat, csak még...
Nem, és akkor azzal a fóka öbölből fölevezek a téli
kikötőbe. De figyelj, nekem az a vicc, hogy nekem van garázsom, és tudnám szállítani, és csak most lecserélték az automat, és nincs rajta ugye csomagtartó emiatt, és nem is jó rá a másik csomagtartó, amit vettem egy vagyonér, a túle, amit direkt a csónakszállításra, vagy hát ilyen kajakszállításra. Viszont csak olyan kajakom van, ami ilyen horgásszélre jó, és nem jó vele elvezni. Tehát, hogy vannak ezek a tengeri ilyen hosszú kajakok, amik nagyon kényelmesek, de hát ezeket is 4-500 000 forintért meg lehet venni, gondolom, még olcsóbban is van 2-300 000
Oké, csak a lejutás nagyon kacifántos, tehát mivel nekem haverom a szervízvezető, ezért ott egy lecsattogó helyen le tudok csattogni, de amúgy a Dunán normális helyen nem tudsz deszantolni. Tehát vagy vannak, ilyen köveken van, kell, vagy ilyen privát stégek vannak.
Én tudok akkor az helyeket. Például a Lupa-szigetnél van egy ilyen kavicspad, mert ott szoktam levenni régen. Van egy-két hely azért.
De várjál, hát ne az autódra rakd a kajakot, hanem ahogy az ausztrál szörfösök balin, a robogón oldalt van egy ilyen, amit be lehet rakni a szörfösök.
Az egy kurva biztonság, hogy az
robogód van.
Az 5 méteres kajakot a 2 méteres
hát,
robogóra.
Hát, hogy az elejére meg a végére olyan piros izét, mint a melósok, hogyha kilóg a
kis. És az a lényeg, hogy ne legyen kanyar a deszantoló helyig.
Ne legyen kanyar, meg szél, tudod. Ez a kettő, igen, mert az fölborít abban.
Jó, mielőtt Új Péter egy újabb kvízzel jelentkezne, a legelhízottabb, legobezebb európai országok kvízzel, azelőtt
abban
elmondom.
Nagy bajban voltam, hogy ezt nem mondtam ekkorában, mert az volt egy ekonomis cikk egy 2-3 hete ebből a témában, és még
nem baj,
akartam.
Én még nem olvastam, hogy készül, vagy előkészületben van a 444 magyarországi gasztrokalauza.
Jó hely Magyarország, a 444 nem csak gasztro, haver.
Minden kalauz.
Abban minden van. Például a 444 jó hely Budapesten pont az előbb eszembe jutott, mert abban
tényleg,
benne van a jó római parti csónakház is, csak elfelejtettem, hogy melyik.
Szóval, hogy abba már sajnos a dorogi lángosozó valószínű nem fog beférni, mert volt egy, hát most is van, Dorogon egy legendás, egy legendary lángosozó, Dorogon a városközpontban, amit ugye Dorogon csak falunak hívnak, azt hiszem Mária utca középtájt, ami az ilyen magyar lángos toplistáknak mindig az élmezőnyében volt. Egyszer volt valami majdnem hivatalos verseny, és ott a Magyarország harmadik legjobb lángoshozója volt. Én nem vagyok egy nagy lángos freak, de hát apósoméknál van időnként ilyen lángos orgia, hogy akkor jó, akkor nem főzünk, akkor elmegyünk és hozunk lángost, és mindenféle...
Mondjuk ezek kicsit viccesek, ezek a harmadik legjobb lángoshozók.
Igen, tehát hogy ez nyilván nem te hasonlítottad össze őket, és a te haverjait. De mindegy, jó volt a lángos, és most sajnos ugyanaz történt vele, mint a Daubnerrel. Illetve nem tudjuk, hogy Daubnert eladták, vagy sem. Lényeg, hogy sajnos elesett a dorogi lángoshoz, eladták.
Megvették az épületet a kínaiak itt is, mint ahogy a múltkor
nem tudjuk, hogy szóval az a lényeg, hogy akik csinálták, azok kiszálltak, és most más csinálja.
Annyira is lett a lángos, amit Szijjártó Péter mutatott a kínaiaknak, hogy megvették a dorogi lángoshoz.
Hát, ha még ilyen történt, nem, egyszerűen csak szar lett a lángos. Most megint hoztak lángost, én nem ezek lángos ránézésre volt szar, és mondták, hogy igen, sajnos eladták, és más csinálja, és az már nem az. Tényleg rendben volt a lángos, tehát ilyen nagy, habos,
Ugye ez egyébként egy jellemző modell, például az őrháznak a költözésében is ez volt, de szegény Háda Imi már nem él, aki a Pesti Burgernek volt a tulajdonosa, ő többször elszenvedte ezt, hogy ez egy létező modell a magyar vendéglátásban, hogy oda megy egy elhivatott, hozzáértő szakember, kibérel egy helyiséget, ott csinál valami jót, az kurva népszerű lesz, és azt mondja az ember, aki kiadta, hát ezt én is tudom csinálni. Nem, ugye? Ez nem így volt, kiderül, ez hogy nem. Ez, tehát ez egyébként szokás a magyar vet, tehát ez sokszor előfordul, hogy ide, és akkor csinálja, még egy darabig jönnek a vendégek, aztán persze rájönnek, hogy ez már nem az, meg szar, és akkor így.
Ja, csak hekket kell sütni,
igen.
Hát mi
igen,
az?
Persze, persze, igen. És tényleg nem bonyolult hekket sütni, de azért ahhoz is kell valami szaktudás, meg elhivatottság, vagy legalább komolyan kell gondolni. El kell, legalább meg kell nézni egy YouTube videót, hogy hogy sütjük a hekket. De hát ezt is általában elfelejtik, vagy hát természetesen a profit képzés, illetve a költségcsökkentés oltárán föláldozódik a szakértelem.
Na, és akkor a legelhízottabb európai nemzetek?
Na, tipp, az csak tipp, hogy, hogy melyik lehet a legelhízottabb hát európai nemzetek.
Magyarország,
külön férfiak,
Magyarország
külön nők.
Európa óceániája, tehát mi vagyunk Európa polinézei szerintem. Románok.
Az a baj, hogy láttam a cikket az Economistban, de nem olvastam annyira bele, vagy nem nagyítottam bele eléggé a térkébe, hogy tudjam a választ, ezért tényleg tippelnem kell, és nem tudom a választ. De hát Kelet-Európa.
Magyar, román és még valami balkáni, tehát
Litván,
moldáv valamilyen.
Litván,
yes. Az képtelenség, hát a litvánok.
Nőknél Törökország.
Európát kérdezted, ne arra.
Hát, az, te Európában szerepet, férfiaknál
román. Ja, hogy te is, aki az európai futball selejtezőkön játszik,
tehát,
az európai.
Tehát akkor Izrael? Azerbajdzsán, Európa szívében?
Férfiaknál Románia. És ugye az, hogy 38%, a románoknál 38% a BMI 30-as fölötti férfiak aránya. Tehát a BMI 30 az a kórosan elhízott, ez 180 centinél, ugye én 97 kiló lehet.
Én?
Az már kórosan elhízott. Tekinthető, és ugye amíg ugye emlegetted Óceániát, hogy valóban világszinten viszont ugye Mikronézia és Polinézia, és az egészen elképesztő, hogy Tongán a nők 80%-a.
Igen, igen, igen. A 10-ből a top 10 leg
Salamon-szigetek, Amerikai Szamoa, stb.
A izéből volt, és azt hiszem, a top 7-ből 6, vagy valami ilyesmi, és még befért egy Karib, befért valamelyik öböl sejkség, ahol ugye szint ugye az hízlal el, ugye egyrészt a polinézeknél van egy hajlam, gondolom az öböl országokban meg az, hogy tehát hogy nem annyira a testmozgás az nem megy, hirtelen lehet pénzük, ülnek az emberek, nagy lesz a seggük.
Hát meg ott, ahol nagyon sok ilyen viszonylag olcsó, magas tápértékű előre elkészített kaját esznek, vagy sok ilyen, ilyen magas földolgozottságú élelmiszert, chipseket, kólát.
Nyersen tarra rágnák a pálmafákat.
Így van. Abban nem szíznának el.
Na de Péter, hogy mennyire hazug a social media, és a tévé, és a rádió, és a minden.
Köszönöm szépen. Egy üres sörös dobozt
nyújtott át Winkler Robert Új Péternek. Lone Star, hát gondolom Texas, és látom is a Texas térképet.
Vörös csillag van ezen.
Hogy ugye a True Detective első évadának emblematikus jelenet sorozata volt, amikor a nyomozó, akit Matthew McConaughey alakított, ugye már leépült korszakában, vallatja két FBI-os, és igen, ő elszalajtja a fiatalabbikat sörért, és de őt nem érdekli, mit hoznak, de Lone Star-t hoznak. És az a lényeg, hogy McConaughey megiszik nagyon sok Lone Star sört, és nagyon sok cigit elszív hozzá. Egyébként a jelenetet egyben vették fel, tehát azt is lehet tudni, hogy hány szál cigarettát szívott el, és hány doboz Lone Star-t ivott meg. De egy idő után már elkezd farigcsálni a Lone Star-os dobozokból. Ez egyébként egy 16-os jelzésű Lone Star. Tudjátok-e, mit jelent a 16? Hiszen például...
Texasi kontextusban?
Ezen a sörös dobozon a 16.
Várjál, most gondolkodom, hogy biztos, hogy a 18 az Adolf Hitler a náciknál, mi a hatodik betű az ABC-be? A, B, C, D, E, F, A, F, S, fuck.
Nem, ez azt jelenti, hogy ez one pint, tehát ez egy pintes doboz, ami 16 fluid ounces, tehát 16 folyékony uncia, mert van 12-es is. Nagyon a Red Beer-ről kellett kinézni, mert a dobozon nincs rajta, hogy mekkora az alkoholtartalma, valami 4-8 körül. Ez valami vadászos kiadás, szponzorálva a Texasi Vadászszövetsége. Na és akkor egy idő után McConaughey, ahogy vallogat, elővesz egy kést, és elkezd farigcsálni, és a Lone Star-os dobozokból ilyen kis emberke figurákat farigcsál.
Igen, igen.
Utána néztem, hogy milyen késsel farigcsálja McConaughey a dobozokat, és a Smith & Wesson First Response nevű mentőkéssel, amit meg is rendeltem, itt van. Úgyhogy most átnyújtom új Péternek.
Jó, próbálj, nekem van egy Smith & Wesson késem.
Próbálj ezzel bármit faragni ebből a dobozból. De. Hogy vajon igaz-e a True Detective? Amelyik egyébként ugye tudjuk, hogy nagyjából a bicskei pedofil sztori feldolgozása.
Bicskai most egyébként.
Márton, sokat dolgoztam azon, hogy tudnék még idegesítőbb hangeffektust a stúdióba, mint hogy Új Péter egy fogazott célú, ez a kétféle kivitelben létezik, a Smith & Wesson First Response, szerrált és szerrálatlan egy pengével.
Egy kérdésem van. Igen. Te próbáltál már a sörös dobozt faragásra használni ezt
nem,
a bicskát?
Nem,
arra nem ez az első kísérlet.
Gondoltam, hogy kell a Lone Star-os hogy doboz, most, hogy teljesen
hiteles legyen.
Most élőben,
tehát a rádióhallgatók füle hallatára megpróbáljuk igen. Ezt a...
Hogy én úgy képzelem, újra... hogy nem lehet, de
miért ne lehetne?
Remélem, nem kell az hát ügyeletre a... bevinni, Péter.
A recés felével nem lehet, de a izével lehet, aj. Szerintem. Hát attól függ, hogy mennyire. De vágja ez.
Úgy érzed,
de miért, jó? De miért gondoltad, hogy izé? Hát egyszer már sikerült pezsgős dugónak ebből a drótjából Freddie Mercury-t előállítanom, egy Freddie Mercury szobrot. Azt majd esetleg
és
belinkelem.
Felismerte bárki?
Igen, igen.
Ja, mert én. Ezt a híres könnyű, ökölmagasba tartó Freddie Mercury-t faragni. Igen. És így csinálta McConaughey is, először levágta ugye? A tetejét egyben.
Ugye? Csak nem olyan jó színész, mint én.
Igen, ez igaz. Viszont igazi texasi.
De nézd már meg, mi van benne. Van valami darab.
Nem azok tudom. Mik? Hát valami, nem tudom, lehet, hogy egy moly belefészkelt.
De most mit csináljunk belőle?
Hát a emberke figurát, amelyiknek be tudod hajtani a lábfejét, és Jézusom, hát ez tényleg azt rossz nézni.
Azt nem tudom, hogy tudok-e belőle emberke figurát, de nem kizárt dolog.
De akkor azt mondod, hogy
nem kizárt dolog, nem meg lehetne.
Ez az első podcast, amiben egy kézműves foglalkozást közvetítenek. Ügyesen, nehogy
megváltozni. Nem reménytelen ebből
Márton is tudod,
emberként.
Hogy ez miért
most
mentőkés?
Elbasztom, de meg lehetne csinálni.
Nem magad felé, ne! Ne!
Látod a True Detective első évadát, Márton?
Nem.
Akkor
látom.
Ne is nézd meg, szörnyű, az hagyján nem. Ezek nem a pedofil gyilkosságok, az még hagyján, de hogy egy késsel, Jézusom, ez tényleg rossz
nézni. Péter, ne!
De egy ügyesen halad most már, az emberke fejére tart.
Most már elbasztom, de egyébként de nem tudnám csinálni, csak igen. Csak, de...
Támogatóink között kisorsoljuk Új Péter ujjait.
Ez egy fél izé. Nem szoktam elvágni a kezem, csak amikor halat pucolok. Hát jó, egy fél embert már megcsináltam.
Várjál, jó, akkor ez így jó lesz. Ez címlapképünk szokott lenni?
És podcastunk jövő heti adásában kötni fogunk.
A kést is, Péter, a kést is.
Késtével? Hogy kell ezt?
Így jó vagy.
A madaras olvasólevél az kurva jó.
Na, mondjál valami, mesélj valamit a madaras
hát
olvasólevél.
Hát ugye, hogy jönnek ezek az olvasói levelek, és
a borizukat 444.hu-ra.
Igen, és hát némelyik ugye, hát nyilván több hét késéssel, mert hát a podcastnak ez a másik jellemzője, hogy az emberek nem rögtön hallgatják feltétlenül, hanem akár több héttel a megjelenés után hallgatnak bizonyos adásokat.
Több évvel.
És, hát igen, akár évvel. És egy olvasó írt, aki lelkesen használja a Merlin nevű ugye madár hangazonosítót, amiről mi is beszéltünk többször, és azt megjegyzi a használati tapasztalatai alapján, hogy a madárvilág legprofibb hangutánzói simán átverik ezt az appot, hogy egy legutóbbi madárházi látogatása alkalmával egy örvös papagájt kétszer is házi verépként azonosított a Merlin.
Jó, de egy ilyen csip-csip, az bárki tud csinálni.
Igen, és fölteszi a kérdést, hogy lehet, hogy Bedét is egy papagáj verte át Balin. És az app az nem csak hangfelvételre és azonosításra jó, hanem kommunikálni is sikerült vele más madarakkal, mert lejátszott az appban fölvett hangmintát egy csillcsap füzikének, aminek hát
csillcsap füzike.
Fantasztikus neve van egyébként. Nagyon jó ez a magyar név, csillcsap füzike. Gyönyörű. Tényleg. Már ezért megérte
felolvasni. De a lényeg, hogy párzási időszakban, hogyha ezzel az appal lejátszatsz hangokat, akkor többféle faj oda gyűlik, tehát ha így látni akarsz, akkor így.
Hát úgy, hogy ő is ott a valami helyi csillcsap füzike állományt azt megbolondított ezzel, mert azóta keresik, hogy ki ez a hülye, aki ilyen baromságokat mondott, de nem találják.
Szegény Bud Spencernek lett volna egy ilyen apja, nem kellett volna tanulni a sirályul.
Mert Súlyog Tamásnak volt egy ilyen apja.
Azért, szerinted, akkor ugye, ha itt tartunk, szerinted is ugye a hét szava a zsidó bútor.
Az IKEA szerinted beveszi a
szót. Régi zsidó bútor darabot.
Az nagyon nagy szó a zsidó bútor. Az...